mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének a megjelenését. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennálló énekül a 284. dicséretünknek az első versét énekeljük. Áldjuk a nagy Isten jóságát, énekeljetek minden népek dallamára.
Áldjuk a nagy Isten jóságát, magasztaljuk irgalmasságát, szívünkből szánk énekeljen, dicséretével bételjen. E mi kegyelmes jó atyánk,
foglaljuk el a helyünket, keressük a 204-es énekünket, és jó lendülettel minden versét énekeljük el. Boldogok, akik lelki szegények.
Boldogok, akik lelki szegények, szívből könyörögnek, mert a mennyország adatik néki. Boldogok azok, akik szelídek, és nem háborognak, mert ők e földön örökséget bírnak. Boldogok, akik az igazságot éhezik, szomjazzák, mert Isten tőlük megelégítettek. Boldogok azok, kik irgalmasok, máson könyörülnek. Irgalmasságot, mert Istentől nyernek. Boldogok, akik tiszta szívűek, hitből megtisztultak, mert megismervén az Isten meglátják. Boldogok, akik békesség szerző, mert ők hivatottak. Az Isten
Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, Máté evangéliuma 5. része, első 10 versében. Gyülekezet foglalja a helyét, és úgy hallgassa az igét.
Amikor meglátta a sokasságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását. Gyertek, csendesedjünk el. Úrunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy itt kezdhetjük ezt az esztendőt a templomban. Odaülhetünk köréd, és várhatjuk a te szódat, hiszen a legnagyobb esemény történik, amikor megnyitod a te szádat, és a te igédet kibocsátod. És az nem tér hozzád vissza üresen, hanem megcselekszi azt, amit te akarsz. És köszönjük néked, hogy a te akaratodat kijelentetted, és közölted velünk. Ebből éltünk az elmúlt esztendőben, és ebből fogunk élni a következő esztendőben is. A te akaratod az, hogy minden ember megtérjen és üdvözüljön. Köszönjük neked azt, hogy erre nézhetünk, ez a cél előttünk, erre hivatkozhatunk, és ennek erejéből, ennek öröméből táplálkozhat a mi lelkünk. Erősíts meg bennünket, és hadd könyörögjünk ezért az évért, amikor sok minden tornyosul körülöttünk, sok terhet hoztunk át, ha akartuk, hanem az elmúlt esztendőből. Taníts bennünket arra a bölcsességre, hogy amit nem kell áthozni, azt hagyjuk ott. Amit hoznunk kell és tovább kell vinnünk, azt pedig tudjuk vinni felemelt hővel, kiegyenesedett derékkal, erőket véve tőled, tudva azt, hogy mindennek értelme, célja van. Így kérünk téged, hogy áld meg ezt a közösséget, hogy azt a sok-sok gazdagságot, amit hordoz, amit kapunk azáltal, hogy hiszünk, amit kapunk azáltal, hogy Krisztus a fő, és mi vagyunk a tagok, ezt ne elpazaroljuk, hanem élni tudjunk általa, építeni tudjunk általa, örvendezni tudjunk általa. áld meg az ige hirdetőjét ebben az esztendőben is, hogy csak azt mondja, amit te a szájába adsz, az ige hallgatóját, hogy a szó ne csak a fülig, hanem a szívig hatoljon, és mindazokat, akik a gyülekezet körül vannak, ennek kisugárzásában élve megtapasztalják azt, hogy jó dolog hozzá tartozni. Így kérünk, hallgass meg a mi Isten tiszteletünket, fogadd a mi hódolásunkat a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. A 176. énekünket énekeljük, Szent, Szent, Szent a seregeknek, Ura. Istennek igéjét olvasom, Máté evangéliuma 5. része, 3. versét. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Foglaljuk helyünket. Kedves testvérek, holnap kezdjük a Máté evangéliumából olvasni a hegyi beszédet, és amikor kerestem az igét a mai alkalomra, akkor eszembe jutott az, hogy milyen jó dolog azzal kezdeni egy újabb évet a boldogság ígéretével. És ezt alátámasztotta ezt a textus választást az is, hogy az elmúlt napokban nyilván ez az évvégi összegzésből is következik, többször beszélgettem erről a témáról, és még valami megrázott engem, és sokszor foglalkoztatott, ugye a 7-szeres Forma 1-es világbajnok Schumacher balesete. Miért érdekes ez? Hát ez is csak egy celeb hír. Nem is fogok elmélyedni benne, de azért ez megdöbbentő egy olyan múlt után, amit egész élete végéig ugye dicsőségben pürödhetett volna. Nem volt elég, hanem visszament már kiöregedve, ugye közelébe se jutva a győzelemnek, és a nagy fényes név lejáratódott már a baleset előtt. Ez magában is egy szomorú történet, és aztán elmegy síelni 40 akárhány évesen, és ő természetesen nem a kijelölt pályán megy, hanem a kettő között, ugye fejbe is vágta egy szikla, és lehet, hogy nem éri túl. Nyilván azt kívánjuk az új évre, hogy gyógyuljon meg, és legyen egészséges újra. De a kérdés az, mi van e mögött, a magatartás mögött? És alig, hanem egy boldogság modell van, egy a sok közül persze, de nagyon ismert, nagyon elismert modell. Ezt nevezném a sikeren alapuló boldogság modellnek. Az az ember boldog, aki sikeres, és a jövő évben is majd, ha sikerünk lesz, akkor boldogok leszünk. Ezt talán lehet mondani, hogy a 20. századnak, ugye második fele, háború utáni nemzedéktől, ez egy nagyon erős modell, ami jelen van, és nagyon veszélyes, mert azóta is szedi az áldozatait. Bizonyára lehet még ilyen modelleket fabrikálni, én azért nem vagyok szociálpszichológus, meg nem tudom, hasonlók, de az egyet-kettőt gyorsan kitaláltam, ilyeneket találtam ki, hogy a pénz mennyiségén alapuló boldogságmodell. Ha sok pénzem van, akkor boldog vagyok. Hát tudjuk azt, hogy ha nincs, az nagy baj. És ugye, ha van, akkor azt mondják persze, akiknek van, ugye, hogy hát a pénz nem boldogít. A másik fele a népnek meg szeretné ezt kipróbálni, hogy így van ez. De ha komolyan gondolkodunk, akkor azt tudjuk, hogy ez bizony igaz akkor, ha a pénz istenné válik, mert a mammon az egy halálosan veszedelmes isten. Tehát ott is szedi az áldozatokat ez a modell. Aztán mondhatnám a teljes szabadosság modelljét is, ez a gazdag országok kísértése, ha nincs korlát. Nemrégiben valahogy elém került egy régi film, ami kultikus filmnek szokták mondani a 60-as évekből, és ez a címe, nagyon kiábrándító címe van, hogy a Nagy Zabálás. Miről szól? Arról, ami a címe, hogy az evés, a fogyasztás, az egy megrázó haláltáncá válik, és mindenki meghal a végén az evéstől. Tehát a fogyasztás, mint a boldogság alapja. Ez is halálos veszélyeket rejt magába. Aztán eszembe, vagy elém került egy kis görög, ógörög kis vers a tücsökről, ez nem a tücsök hangja, hanem a tücsök, akire az író boldognak mondja. Ez egy boldog mondás. Ugye boldog vagy te tücsök, miért? Mert fölmászik a fűszára, és ez az ő egész világa, és ott elcsiripelget, zenélget, belátja maga egész világát, neki jó úgy, ahogy van. Ugye ez is egy boldogságmodell, hogy legyünk elégedette az, mi van. És hát van a tücsök hangja, ugye, amiben van ez a felhőtlen és felelőtlen boldogság, aminek egy baja van csak, hogy télen nem elég, ugye? Tehát egyébként nem olyan rossz az. Tehát hazafelé még találjunk ki egyet, hogy nekünk vajon ránk mi illik, mi a mi boldogság modellünk, hogy így mondjam, amit követünk akkor is, hogyha nem tudatosítottuk. De mit tudunk ajánlani a Szentírásból, és hát itt van ugye a hegyi beszéd, és mindjárt a legeleje, és egy kevés ilyen koncentrált helye van a Szentírásnak, mint ez a néhány fejezet, amit hegyi beszédnek nevezünk, és mivel kezdődik? Ugye a boldog mondásokkal kezdődik. Azt mondják a Biblia szakértő, hogy Jézus ige hirdetésének ez egy sűrítménye, ez a rész, egy zseniálisan megsűrített része, minden benne van, szinte minden sora, ezért külön önmagában is nagyon él és nagyon gazdag, és nyilván már maga a bevezető vers is ezt példázza, amikor azt mondja, hogy felmegy Jézus a hegyre, leül és megnyitja a száját a Károli szöveg szerint. Ez azt jelenti, nem véletlen vezeti így fel Máté, hogy amikor a rabik nagyon komoly mondani valót mondtak, és többnyire szűk körbe a beavatottaknak, akkor nem álltak, akkor leültek. Akkor mindenki tudta, hogy most ami jön, az avval 100%-osan azonosul, és ez a kifejezés, hogy megnyitja a száját, nem tesz, elkezdte mondani, ez nem ilyen prózai, hanem ez egy ünnepélyes beszéd, és kimondja az első mondatot ezen a módon, és annak az első szava, ez pedig, hogy boldog, vagy boldogok. Meg kell állnunk itt egy pillanatra, mi most bele akarunk ebbe menni. A Szentírást ugye már akkor is két világ értelmezi. Az egyik az maga Izrael, Jézus kortársai, tehát a zsidóság, de a másik, amelyik elterjed nagyon gyorsan, ugye az a görög-római kultúra. Ezek egymástól nagyon különböző világok. Jézus arámi nyelven beszél, ami közel áll a bibliai héberhez, de már nem az, mert addigra már ugye tovább megy a nyelv. És az evangéliumokat viszont meg görögül írják, ugye ez nagyon izgalmassá tesz szinte minden egyes mondatát, de különösen Jézus ige hirdetését, és ez nagyon fontos, egy ilyen szónál, hogy boldogság, hogy hogyan hallották ezt a kortársak, Jézusnak a saját népe, és hogyan hallották ezt a görögök. Hát most egy kicsit kell nyelvészkednünk, de nem olyan borzasztó, nem kell megjegyezni, ugye, mert mit tudunk akkor tenni ezt, és megnézzük, hogy mivel Jézus nem görögül mondta ugye, a szövegét, hanem arámul, meg kell próbálnunk az arámi szót megtalálni arról, hogy boldog. És az mit jelent? Mert az az Ószövetség. Ugye, és így kezdődik az arám új szövetség, ugye, hogy Ashré ani haruak, nem érdekes tovább. Az első szó az érdekes, ez az Ashré, vagy Asher. Aztán most mondom a első Zsoltát, Ugye? Így kezdődik az első Zsoltár, egy boldog ember az, ugye? Azt mondja, hogy Ásréha is. Ott is ugyanaz a szó van, mint ugye hegyi beszédben, Arámul. Tehát Jézus főleg is azt mondja, hogy Ásréha is, vagy Ásré is így tovább. Tehát mi ez, amit ebből tehát, hogy mondtam, megjegyezünk, ez a bizonyos Áser, vagy Ásré, ami görögül meg tudunk, ismerünk, mert ugye a híres ciprusi érseket is így hívták, hogy boldog, ő volt a Makariosz. Tehát van egy Ásrénk héberül, és van egy Makariuszunk görögül, görög Bibliában ott az szerepel, hogy a Makariosz. De tudjuk, hogy mögötte Jézus szava az lesz, hogy Áser. És akkor most végig gondoljuk azt, hogy mit is jelent az első, milyen füllel hallották a saját kortársai, az Ószövetség felől, rengeteg minden szám. Hány olyan mondást találunk a Bibliában, így kezdődik, hogy boldog az az ember, aki. Hát a Zsoltároktól kezdve nagyon sokat jelent boldogságot, üdvösséget, szerencsét is jelent, és egy ilyen felkiáltás, hogy légy boldog, vagy üdv neked. Ilyesmiket jelent ez a Biblia nyelvén, és eztnek van még egy másik jelentése is, az is nagyon izgalmas, a szónak a gyökében mélyen ott van az, hogy vezettetni, vagy menni, oda menni valahova. Hogy jön ez össze? Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsán. Ugye milyen szépen összekapcsolódik ez a gondolat, itt a boldog, meg az, hogy megy. De ki által, az Isten által vezettetve megy. 143. Zsoltár mondja, hogy te jó lelked vezéreljen engem egyenes úton. Az az ember Áser, aki az Isten jó lelkétől vezettetve megy. De Izrael megtapasztalja a pusztában, mikor a felhő és a tűzoszlop jár előtte. Tehát az a boldog ember, aki Isten akaratának, útmutatásának engedelmeskedve él, mert részesedik az Isten királyságában. Övé a mennyek országa. Nem csak tud róla, hogy létezik egy ilyen, hogy Isten országát majd eljövendő lesz, hanem itt és most ezáltal leszek részese ennek az országnak, a Krisztus uralmának. Ugye ez egy nagyon praktikus, ha lehet így mondani, boldogság fogalom, amit itt és most kell megvalósítani, az Istennek való engedelmességbe azon az úton járni, amelyet ő nekem megmutat. Az a boldog, az él üdvösséges életet, aki egyenes úton jár, látja a célt, halad előre, veszi az akadályokat az Úr segítségével. De nyugodt lelkismerten mondhatjuk, biblikusan gondolkodó keresztény ember, ez az ember boldog. De mit gondoltak a görögök a boldogságról? Hát, hogy ők filozófáltak, akkor nem fogok ebbe belemélyedni, de az inkább egy állapot. Ez nem egy megvalósítandó, dinamikus cselekvés sor, inkább egy állapot, ami kiemel ebből a világból, amelyik boldogtalan, amelyik ilyen-olyan, amolyan. Ugye ez a bizonyos Makarios szó, ugye Ciprus eleve magát boldog szigetnek nevezte az ókorban. Ez nagyon érdekes, mert azt mondta, hogy minket hagyjanak békén, nekünk mindenünk megvan, ami kell, nagyon szépen lakunk, szép helyen, nagyon jó a klímánk, megterem, ami nekünk szükséges, ott a tenger, mindent kihalászunk, meg vagyunk magunkkal nagyon jól, és ezért ugye boldog sziget, Ciprus, tökéletes, ugye? És hát tulajdonképpen a görög istenek is ilyen boldogok, hogy önmagukban tökéletesek, nincs szükségük semmire, és ez a boldogság, ez egy ilyen elveszíthetetlen dolog volt. Az ember, hogy boldog ember, azon nem nagyon foglalkoztak, de ciprusiak azt tudták, hogy ők boldogok, mert nekik a tökéletes volt a külső világtól független létezésük. Jézus mondja a János evangéliumában, hogy senki el nem verti a ti örömötöket, tehát azért van ebben áthallás, de most rakjuk össze a dolgokat. Tehát boldog az, aki az Isten útján járva előre jut, messzire jut, mert tapasztalja ezt az elvehetetlen boldogságot. Tehát kik ezek az emberek, akik ezt tapasztalják, ugye? Ez egy kicsit kiábrándító. Hát a lelki szegények. Tudjuk, hogy ebben a kifejezésben, ugye, ha valaki emlékszik még, ugye gyerekkorában Tom Sawyer ugye, tanulta a boldog mondásokat, hogy boldog a lelkiek, a szegények, és ugye hát nem ment. Mert nem értette nyilván, hogy mi is akar lenni. Ez egy különös kifejezés, de nagyon fontos. És ezt nézzük, a szegény. Többféle kifejezés van. Ki a szegény? Az számított szegénynek a Bibliában, meg az ókorban, akinek megvolt a betevője, de semmivel nem volt több. Hát azt hiszem, ez elég ismerős, nem? Tehát, hogy minden nap tudunk enni, de egy dekát nem tudunk mondjuk tartalékolni. A koldus szegény pedig az, akinek nincsen betevője. A napi sincs meg. Aki teljesen ki van szolgáltatva, ugye minden nap, hogy kapok valamit, vagy nem kapok. Aki ott van az szénen is, nyújtja a kezét. Ugye? És itt ez van, hogy boldogok a koldus szegények. Ugye? Az az ember, aki teljesen rászorul, teljesen tőle függ. És eszembe jutott akkor ugye Adinak ez a hihetetlen sora, ugye, hogy megfogalmazza ezt a koldus szegény állapotot. Ugye az egyik versében, istenes versében, amilyen drámai módon kezdődik, hogy batyúm a legsúlyosabb nincsen, utam a nagy nihil a semmi, a sorsom menni, és az álmom az Isten. Ugye? Ez a koldus szegény. Tökéletes. Ugye? Ő is kipróbált egy pár boldogságmodellt, amire eljutott ide. Tehát a koldus szegény az, aki egyben kiszolgáltatott is. A Szentírás ezeket nevezi kicsinyeknek is. Nem csak azt jelenti, hogy szegény, hanem azok a bizonyos kicsinyek, a nyomorultak, így is nevezi őket. Nem csak anyagi kiszolgáltatottságot jelent, hanem a jogi értelemben is kiszolgáltatottak jelenti. Nincs semmi, amivel védekezni tudom, érvényesíteni tudja magát, és tele van az írás ilyen igékkel, hogy őrájuk különös gondja van az Istennek, csak kettőt mondok, ugye kiáltott a nyomorult, ugye ez a nyomorult, ez a bizonyos koldus szegény, és az Úr meghallgatta, vagy nem marad örökre elfeledve a szegény, nem vészel végleg a nyomorultak reménye, vagy a király kötelességénél mondja Zsoltár, hogy szolgáltasson igazságot a nép nyomorultjainak, tehát a legalul lévőknek. Hát ki szereti magát ilyen koldus szegénynek nevezni, vagy érezni? Ugye pont mindig azon törekszünk, hogy ne így legyen. Akiket az Isten lelke vezérel. Különös kegyelem az, ha valaki egyszerre csak rádöbben az Isten előtt a saját szegénységére, nyomorult voltára, ezt jelenti a lelki szegény, ugye, a lélek által szegény, lélek által vezetve, azon az úton menve, rádöbbenek arra, hogy milyen szegény és milyen nyomorult vagyok én a Szent Isten előtt. Na, innen gyönyörűséges olvasni, ugye, Mária énekét, ugye, a magnifikátot, ugye, magasztalja az én lelkem az Urat, és az én lelkem újjong Isten az én megtartóm előtt, mert rátekintett szolgáló lánya megalázott állapotára, és íme mostantól fogva boldognak mondanak engem az minden nemzedék. Ugye? Mit tett az Isten? Hatalmasakat döntött le trónjáról, megalázottakat emelve. Gondja van a kicsinyekre, a megalázottakra. Természetesen ugye csak egy-egy mozdulatot tudunk itt ezekről a csodálatos szavakról mondani, hát a mennyek országáról, vagy Krisztus uralmáról ugye való részesedés mit jelent? Az, hogy abban a szolgálatban, amit ő a maga papi tanítói, prófétai és királyi szolgálatában elvégzett, én is részt veszek, mint keresztény ember, aki a Kátéra még emlékszik, ezt tudja, hogy ez a keresztény ember részesedése a Krisztus királyságából. Nem csak azt tudjuk, hogy ő velünk van az ő szent lelke által, élünk is vele, élünk is általa. Tehát boldog ember az, ugye, akit az Isten lelke rávezetett a maga koldus szegény voltára, és aki éppen ezáltal kiszolgáltatott, ki tudja nyújtani a kezét teljesen üresen. Már nem szorongatunk, ugye ezt mindig elmondjuk, én sokáig azt hittem, hogy ez csak vicc, de kiderült, hogy igaz, hogy tényleg úgy fogják Ausztráliában benszülöttek a, nem tudom, hogy Ausztráliában van a majom, de lehet, hogy van, ha nem ott, akkor másutt, hogy tényleg van egy szűk luk a fába, belenyúl a majom, ott van valami, nem engedi el, ugye? És akkor nem tudja kihúzni, és megfogták. Hát ez nagyon, mindig azt hittem, hogy ez vicc, ez nem vicc. És abban a pillanatban ez egy halálosan komoly dolog, amíg nem tudom elengedni, ami a kezemben van, engem sem fog az elengedni. A koldus szegény az már mindent elengedett, mert semminek nincs Isten nélkül, az Isten szent lelke nélkül értéke, főleg előtte nincs már értéke. Amikor elengedek, akkor tudok szabad emberré válni, akkor tudok igazán az ő uralma királyságához tartozni. És ugye ebben van az új élet, amikor nem azon bosszankodom, hogy miért kell nekem jónak lenni, amikor ilyen undorító a világ körülöttem, hanem ezt csak örülni kezdek, hogy lehet a Krisztus által jónak lenni. Amikor mindent elengedtem, akkor ezt csak megkapom ezeket a javakat, ezeket az erőket, és ettől pillanattól kezdve van nekem igazán új életem. Ez a mennyek országa a saját kis földi életemben, és akkor boldog vagyok. És arra figyelni tehát, hogy mit is mond Jézus, lemenni az alapokig, ez a nagyon egyszerűnek tűnő alapokig, és arra építkezni, amit Jézus mondott. Ugye lehet ezt mondani, hogy a világ az lemondott a hegyi beszédről, mert boldog akar lenni. Ugye az a szerencsés helyzetben voltam 1981-ben talán, hogy tanulhattam kint, és a német parlament vitája borzasztóan tetszett, azon vitatkoztak, hogy lehet-e a hegyi beszéd szerint politizálni. Tehát egy ilyen világ volt, hogy ilyen kérdést föltettek a parlamentbe. A válasz az nem volt valami boldogító, a többség azt mondta, hogy nem. Egyébként igazuk van, mint politikusoknak, de hát lemondtak a hegyi beszédről, ugye? Az egyháznak pedig vissza kell menni a hegyi beszédhez, Jézus nyomatékkal mondott szavaihoz, és boldog lesz. Tehát mi a lényeg a boldog mondásnak? Hogy Isten elé kell állni teljes nyitottsággal, nincs semmim, ha van, az sem az én érdemem, csak azért valamit, amit tőle kaptam. És a Krisztusi szóra kell figyelni, megtalálni, hogy hogyan lehet ezt az én életembe beépíteni, és rábízni magam. Ez nagy bátor mozdulat is kell sokszor ehhez, ugye, ha csak nagyon egyszerű alapszavait vesszük annak, hogy hát akkor mi is ez az Isten uralma. Hát ilyenek, hogy megbocsátás például, és akkor itt már meg is álltunk, ugye. De most nem ez a fő gondolatunk, ugye ma már tudjuk azt is, hogy nem vagyunk jóléti társadalom többé, szegény ország vagyunk, azért még nem nyomorult, szegény ország vagyunk. Van egy csomó nincstelenünk, koldus szegények tömege is van, de akkor lesz boldog ez az ország, ez a nép, ha megtanul a kevésből is adni, ugye ez az egyik fele. A másik pedig, hogy vállalja azt az utat, mondjam így, hogy kincskeresést, ugye, ami jelent Jézusnak a szava, a nyomatékkal mondott üzenetei, ugye lemenni az alapokig, és abban az egyszerűségben és áldott voltában, ahogy 12-nek mondja Jézus ezeket a boldog mondásokat, részt venni ebben, mi sokkal többen vagyunk, nem 12-en vagyunk, még most sem vagyunk olyan kevesen, mint a tanítványok voltak, ugye, és ő azt akarja, hogy mindnyájunkat boldognak mondhasson ebben az évben. Mi mást kívánhatunk egymásnak, mint a boldog mondások értelmében most már kicsit bővítve ezt a szót, ezt a gondolatot, boldog új évet kívánunk egymásnak. Isten áldjon meg bennünket ebben az esztendőben. Amen. Keressük ki a 331. énekünket, a 4. és 5. versét énekeljük, Ó édes Jézus, 32. Zsoltár dallamára megy, 331.
Ó édes Jézus, Atyának szent fia, ó Isten néped, kegyelmes királya, vezéred jóra egész életünket, légy tulajdon népedni bennünket. Légy segítségül ki a magasságban, ülsz drága véredet szerzett országban. Légy engedelmes hű polgárokká, nyert kincseidben birtokosokká. Hogy csak a Jézus és az ő szent Atya törvényen igyen és szent akaratja cselekedeti zsinór mértéke, áldott királyunk királyi széke.
Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te elkészítetted azokat a jó cselekedeteket erre az esztendőre, amelyeket név szerint is elláttál, és amelyek a mi ajándékaink, és amelyek nem feladatok és nem kényszerek, hanem csodálatos lehetőségek, mert benne többet kapunk mi, mint amennyit adunk. Mert ez a te országodnak az egyik nagy titka. Miközben adunk, és miközben a szegénységünkből merünk adni, aközben egyre inkább meggazdagodunk. Köszönjük ezt a királyságot, ezt az uralmat ebben a világban. Köszönjük ezt a közös tapasztalatot, ami mögöttünk is van, hogy tudtunk adni, és ezért sokszorosát, valóban tényszerűen is, százszorosát kaptuk vissza ebben az esztendőben is. Magunk sem értjük, hogy hogyan, Urunk, és íme itt vannak mindazok a javak, amikről csak ábrándoztunk, és amiket csak áhítottunk, és hogy tudjuk ezt most tiszta szívvel neked tulajdonítani, és neked megköszönni, és tőled kérni azt, amire igazán szükségünk van a következő esztendőben is. Azt, hogy a te országodat keressük először, és higgyük azt, hogy a többi majd megadatik nékünk. Így kérünk a családokért, kérünk az egyes emberekért, kérünk a mi gyülekezetünkért, kérünk azokért, akik egyedül küzdenek az életben a mindennapokkal, akik sokan vannak, ahol sok száj van, amiben ételt kell tenni, és akikre ruhát kell adni, és akiknek meg szeretnénk adni a maximumot, amit lelkiekben, szellemiekben meg lehet adni. Könyörgünk az idősekért és a betegekért, és könyörgünk az aktívakért, a dolgozókért, akik viszik az oroszlán részét a terheknek, a munkának, és különösen könyörgünk azokért, akik nehezen találnak munkát, vagy nem találnak munkát, hogy találjanak, és a megélhetésnek ezen napi aktuális gondján túl tudnak lépni, és foglalkozni lelki-szellemi kérdésekkel is, hiszen így vagyunk teljesek és egészek előtted. Kérünk téged, ami gyülekezeti életünkért, hogy bontakozz ki és gazdagíts meg ennek a gyülekezetnek a misszióját, ebben a gyülekezetben folyó sok-sok munkát, amelyiknek az áldásait éreztük egész évben, és az új lehetőségeket is, hogy legyen hozzá elegendő erőnk, motivációnk, és mindenek fölött örömünk, téged dicsőíthessünk és magasztalhassunk azon az úton járva, amelyet te mutatsz nekünk, és így lehetünk boldogok, és hitvallásszerűen is elmondhatjuk azt, hogy mint a te gyermekeid boldogok vagyunk, áld meg ezt a boldogtalan világot, hallgass meg a mi imádságunkat, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Szombaton este 6 órakor évnyitó vespere van, és jöjjünk el. Vasárnap pedig, ugye, hó első vasárnapja van, az úrasztala is megterítetik, és tulajdonképpen ugye elkezdjük igazából az évet a vasárnappal, délután már kisifi, nagyifi, és már jövő héten akkor mindenfajta egyéb is konfirmációkkal meg lesz. Mai istentiszteleten Simon Anikó presbiter, hát ki tudja, olvasta az igét. 2013-ra visszatekintve, ilyenkor mindig szoktuk közölni azt, amit úgy hívjuk, hogy népmozgalmi adatok, ez csak néhány szám, de igen fontos és izgalmas dolog a keresztelő konfirmáció, esküvő és temetés. Mi nálunk nem jellemző ez, hogy állandóan számolgatunk, de ezeket látni kell, és ezek sok mindent mondanak. Én most a végéről kezdem. Temetés 46 volt tavaly előtt, tehát egy évvel előtti összehasonlítás 12-ben, és 13-ban 50. Ez azt jelenti, hogy nem nagyon változik most már, vagy 10 éve körülbelül mindig ennyi temetés van. Az esküvő 12-ben csak 8 esküvőnk volt, picivel több 13-ban, mert 12 volt. Ez mivel nagyon kevés az esküvő, ez ugye jelentősnek is mondható, de ugye visszamenve az előtt a 20 évvel adatokra, vagy mire, hát ugye szinte-szinte nincs esküvő, ezt lehet mondani. És sajnos nem úgy tűnik, hogy ez szaporodni fog. Konfirmáció az 12-ben 12 fő volt, 13-ban 17. Örültünk neki, hogy ennyi gyermek volt. Ez nagyon hullámzó. Az idén 5 lesz, jövőre 18 körül. Ami miatt utoljára hagytam, az már viszont egy kicsit drámai üzenetű. A keresztelők száma. Magam sem hittem, hogy ekkorát zuhant az idén. 12-ben 52 volt, 13-ban 32. Ez 20-szal való csökkenés. És aztán gondolkodtam azon, hogy visszaemlékeztem, hogy igen, 13-ban, az első negyednévben egyáltalán nem volt keresztelő. Tehát ez mit jelent? Azt jelenti, hogy nem születnek gyerekek sajnos, mert a mi keresztelői számaink, ezek nagyon jók a más gyülekezetekhez képest. Most nem nevezek meg gyülekezeteket, és persze nem a 2-3 nagy gyülekezetre gondolok. Ennek ellenére ez drámai csökkenés, mert ha 10 lenne, az belefér. Tehát az 50-40 így mennek ezek a dolgok, de a 20, ez mutat valamit, az összefügg azzal, hogy most már körülbelül 20-25 éve nincs igazán elegendő esküvő, hát szükségszerűen jelentkezik az, hogy nincs is keresztelő se, sajnos. Úgyhogy reméljük azt, hogy meg fog növekedni, ezt még hozzáteszem, hogy annak ellenére, hogy óvodánk van, és most már iskolánk van, ugye? Az pedig még eleve egy bizonyos nyomást jelent, hogy legyenek, mert ha nem keresztem a gyereket, akkor nem veszik fel az óvodába. Ennek ellenére, ugye, ez bizony ilyen értem nagyon drámai mutató, és hát sajnos összefügg az általános trenddel, hol vannak a fiatal párok, hát Londonban, meg kell mondjam. Úgyhogy erre csak azt tudom mondani, hogy ha nyugdíjba megyek, akkor én húzok Londonba, ez csak úgy jó, ha megjegyzik a népek. Na gyere!
Az ott új esztendőt kívánok én is mindenkinek, és felhívnám a figyelmet, hogy ugye a választói névjegyzéket kitettük már hetekkel ezelőtt, és azért viszonylag kevés megjegyzés van benne, úgyhogy kérem, hogy ellenőrizzék a testvérek, és kérem azt is, hogy ebbe az új esztendőbe is, az óvodába és az iskolába való jelentkezést azt kezdjük el, és bátorítsuk azokat, akikről szó van. Ugye a hírlevet megjelent már karácsonyra, de még van belőle egy pár példány, illetve mindenkinek ajánlom figyelmébe a Bibliaolvasó kalauzt, hogy a boldogságot azt én módon is tudjuk gyakorolni. Illetve az utolsó alkalom van, hogy a találtárgyak dobozában, ami az iratterjesztésnél van, ki kiszedje azt, amit ott felejtett, mert a jövő hét folyamán és a következő napokban ezt majd összepakoljuk valószínű az ajándékokkal, és megkapja valaki ajándékba, akinek szüksége lesz rá. Áldott új évet mindenkinek, és sok boldogságot!
Éppen keressük meg a 230. dicséretünket, áll a Krisztus Szent Keresztje, és nem szoktam kommentálni gondok urat, de most teszem, hogy mindig mondom ilyen pessimista alaphangon, hogy a van mindig nagyobb baj, mint a nincs. Ugye, mert vannak családok, akik nem viszik mi iskolánkba a gyereket, mert 2 megállót vissza kell menni. A belvárosból hozzák át a gyerekeket, mint Diósdról, meg Érdről. Mert ott nincs. Meg van. Hát ezt csak úgy megjegyzem. Lehet ezt azért mondogatni. Tehát áll a Krisztus Szent Keresztje.
Jóság fényjár utam.
Vegyük az áldást, aztán pedig elénekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Békesség, boldog új évet, viszontlátás!